Ez a Lukács evangélium a 3. fejezet első versében van megírva. Lukács 3:1-től. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea hajtartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné, negyedes fejedelme pedig Lüsszándiász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy a megvan írva Ézsás próféta beszédének könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Felolvasom a másik fordításban is ugyanezt a igenek a végét. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Hát ez már a harmadik, ha jól számolom, amikor a pusztáról van szó rövid időn belül. De ez már Laci volt az első, aki beszélt a pusztáról, akkor most az imórán is pusztáról volt szó, meg ebben az igében is pusztáról van szó, hogy lehet, hogy nem véletlen ez a puszta. Amikor Izrael vándorolt, igaz, kijöttek Egyiptom földjéről, ő is a pusztában volt. És akkor Lacival beszéltünk, akkor, hogy jött a puszta, hogy sivásság, igaz, hogy nincs ott semmi, vagy kietlen, kopár terület. Amikor voltunk is a sivatagban, akkor ott is kopár volt. Tudjuk, olyan szép volt. És hát nem volt az igazi sivatag, mert egyik oldalra néztünk, ott volt a város, a tábor, a másik oldalra, tehát keresni kell a pusztát a pusztában, hogy merre van. De jó, hogyha bementünk volna beljebb, akkor csak a puszta lett volna. És amikor Jézus is a pusztában volt, ez volt a másik igen, hogy azért ő is ott nem volt egyedül. Igaz? Tehát ott voltak az angyalok vele, találkozott Istennel, és kivel találkozott még? Az ördöggel a pusztában. És a puszta az egy sivárság, egy kietlen táj, és van, amikor egy lelki pusztaságon kell átmennünk, egy lelki sivárságon. És amikor ez ige szólt, ez Ézsás prófétálta, ez akkor Babilon fogságban volt Izrael népe. Hát ott igazából lelki sivárság volt, lelki pusztaság, hogy hol van az Úr, hol találkozhatunk vele, hogyan lehet vele kapcsolatba lépni. És azt mondta az ige, hogy kiáltó szó szól a pusztában, hogy kiáltsatok, mert itt van az Úr. Készítsétek az Úr útját. Nem az Úr készíti el a saját útját. Amikor voltak régen királyok, akkor a helyi nép, a helyi alattvalók készítették el azt az utat. Nem a király készítette el magának az utat, hanem a helyi nép készítette azt az utat. És el kellett készíteni azt az utat, hogy oda tudja menni a király hozzájuk. És egy útkészítés sokszor nagyon kemény munka. Nagyon nehéz utat készíteni. Amikor beköltöztünk a házunkba, akkor hát nálunk egy nagyon rossz út volt. Jöttek hozzánk vendégek, és akkor megkérdezték, hogy hogy lehet hozzátok eljutni? Csónakkal? Mert nem volt út. Ez egész utat víz borította. A saját udvaromba elakadtam. Nem volt út. És hát most már is legyen. Egyik részét megcsináltam. Állok az önkormányzat, nem tudom kicsit, a másik részét meg nekem kellett megcsinálni. És hát elég kemény munka volt, utat csinálni a pusztában. Amikor elkészült az út, akkor utána már jó volt, és jöhet rajta a király, hogy bárki, aki hozzánk akar jönni látogatókra, nem kell csónakkal jönni, hanem rendes úton meglátogatni. De az útkészítés az egy kemény munka, és nehéz dolog. És ugyanez a lelki útnak a készítése is, amikor a mi szívünket kell felkészíteni arra, hogy Istennel találkozzunk. Ez munkás dolog. Oda kell szánni magunkat, nap mint nap, meg kell dolgozni a szívünket, azért, hogy a király be tudjon jönni rajta. Hát ez a mi feladatunk. És hát Isten úgy akar bejönni hozzánk, hogy nekünk kell kinyitni az ajtót belőle. Mint van ez a példa, hogy kopogtat, zörget az Úr, és a kincs az belül van. Tehát az Úr Jézus az nem fog úgy hozzánk betörni, hogy itt vagyok én most, elrólom a te életed, hanem az utat nekünk kell elkészíteni, vagy a földet, amikor mondja, hogy nekünk kell vetésre alkalmassá tenni, és oda bejön Isten, és tudja végezni az ő áldott munkáját. Hát így készítsük ezt az utat a mi életünkben. Amikor, mint a fiataloknak, hogy szoktatok SMS-t kapni? Vagy Messenger üzenetet? Használtok Messenger-t? Mindenki használ, igaz? Hát mi is használjuk, és akkor valamikor látjuk, hogy a másik biztos látta, de nem nézte meg, hogy mi van benne. Hogy valamikor ilyen az üzenet, hogy Isten adja, küldi az ő szavát, az üzenetét, odaadja, de nekünk kell megnézni, nekünk kell elolvasni, nekünk kell magunkévá tenni. Ő megtesz mindent, de a mi részünket is meg kell tenni. Hát elolvasni, befogadni ezt az üzenetet. És akkor itt van az útkészítés, hogy hát milyen út van itt a Bibliában, hát itt van völgy, van hegy, van görbe, és van göröngy. Most ezeket nézzük meg, hogy úgy nagyjából, hogy milyen gondolatok vannak benne, meg aztán lehet ott tovább gondolni, mert nem teljes. Hát minden völgyet töltsenek fel, vagy minden szakadékot a másik fordításban, völgyet töltsenek fel, amikor hiány van belül, amikor valami nincs ott, aminek ott kéne, hogy legyen. Hát most, hogyha a hívő szemszögből nézzük meg, akkor hiányzik az imádság, hiányzik a bibliaolvasás, kihűlt a hit, vagy hitet nyomokban tartalmaz, amikor hiány van valamiből, és Isten azt mondja, hogy ezeket töltsétek fel. Hát kinek kell Bibliát olvasni? Istennek? Neked kell Bibliát olvasni. Vagy kinek kell imádkozni? Nekem kell imádkozni. Igaz? Tehát, hogy egy csomó dolog van, hogy majd az Úr elvégzi. Elvégzi persze, de nekem kell. Tehát én vagyok az, akinek ott kell lenni, és olvasni, csendben lenni, és lecsendesed Isten előtt. Tehát készíti a szívemet, hogy betöltessem. Nálad ezt mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. Hát itt is egy völgy, igaz? A halál árnyékának a völgye. Hogy lehet az, amikor, vagy miért van az, hogy Isten belenged bennünket olyan dolgokban, ami én úgy gondolnám, vagy mi úgy gondoljuk, hogy nem kéne ott legyünk. Amikor olyan nehézségek, olyan próbák, amit az ember úgy legszívesebben kikerülne. Nagyon sokszor a Biblia teli van ilyen példákkal, és így gondolkodom, hogy miért van ez, hogy miért engedte meg Isten. Jó a Biblia példákat nézni, mert akkor nem a mai korban lévő dolgokat, így messziről igaz, hogy a mai kor eseményei rávilágítanak az a régi korok eseményei, amikor le van írva, hogy pontosan mi történt. Amikor Dávid bement a papokhoz, igaz, evett egy kis kenyeret, aztán mi történt a papokkal, emlékszünk rá? Legyilaszták őket. Megölték őket. Hát miért engedtek meg Isten? És hát Dávid gyakorlatilag az életének elég nagy szakaszát bújdosásban töltötte. Menekült, egyik barlangból, mert másik barlangban elment egy másik királyhoz, ott megalázta magát, egy nyomorúságos életben volt, hogy miért engedte meg Isten. És akkor itt azt írja, hogy egy kis másik volt, hogy a halál árnyékának völgyében járok is félek. Igaz? Tehát, hogyha valaki a halál árnyékában a völgyében jár, akkor az természetes dolog, hogy fél. De Dávid nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nem félek. Azért nem félek, mert Isten velem van. Tehát, hogyha én lennék ott egyedül, akkor biztos, hogy félnék. De hogy Isten velem van, ezért nem félek. Tehát ez is egy völgy. Igaz? Tehát a völgyek között a egyik legnehezebb völgy talán ez, amikor a halál árnyékának a völgyében van valaki. És Dávid azt mondta, hogy ebben a völgyben is, hogy nem félek. Aztán van egy másik völgy, hogy volt a szamáriai asszony, aki hát egy utált népnek, egy utált gyermeke, mert maga népet is utálták a zsidók, a szamáriai népet. Ez az asszony, amiket megtett, aztán még utálatosabb volt. Tehát gyakorlatilag minden szempontból völgybe volt az élete. Egy kivetett, utált ember, és Jézus azt mondta, hogy én lehajolok hozzád. Elmegyek hozzád, és kiemellek ebből a... És mit adott neki? Emlékezzünk rá? Élő vizet adott neki. Tehát, hogy lement a völgybe, azt mondta, gyere ki, nem lement hozzá, lehajolt hozzá, és ott, a völgyben adott neki élő vizet, és ott segítette meg. Aztán a völgy az, amikor kevésnek érzed magad, csüggett vagy, mások jobbak nálam, ezt úgyse tudom megcsinálni, tehát amikor úgy levert vagy. Ez egy völgyben kerül az ember élete, és hát erre egy ilyen példa, klasszikus példa, a tékozó fiú. Ez annál lejjebb már úgy nehéz kerülni, amikor fönt van a dicsőségben, és akkor elmegy, eltékozolja a vagyonát, és akkor oda kerül a disztók vájújához, és már semmilyen nincsen. Tehát egy völgyben van. Így a Biblia is úgy perci, hogy milyen életet, és milyen gondolatai lehettek, hogy elcsüggett, kisemmizett, hogy az én atyámnál még a bélyesek is jobban élnek nálam, tehát egy vágyakozás volt benne, és egy völgyben van. És akkor az atya mit mond neki? Hogyan várja? Hát átharok, gyere. Az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott. Gyere hozzá, fiam. Hát lehet, hogy mi azt mondják neki, hogy hát eseszted el. Hát miért jutottál odáig, hogy ott kellett volna maradni az atyánál. Bezzeg, te elmentél, és akkor nem látod? Hát megérdemelted. Hát ez egy normális, úgymond, emberi gondolat, de Isten mit mond, hogy gyere, várlak, téged szeretlek, igaz, te rontottad el, te várlak téged úgy, ahogy vagy, és gyere hozzám. És Isten betöltötte a hiányát az ő életében is. Tehát volt a völgy, ami kilátástalan volt, és betöltődött ez a völgy. És sima lett, egyenes lett. Aztán a négy példa, József élete, hát pusztában van, igaz? Most néztük az Avatárt, aztán utána az Avatár után dobott fel egy csomó videót, hogy készült az Avatár. És egyik ilyen kép, amikor egy arckamera van, így feléje, és az ember arcítani van pontokkal, mindenfele. És akkor néz a mimikáját, és akkor ebből megrajzolják az Avatárt. Tehát, hogy létrehozzák azt az ember, és akkor hogy elképzelte, hogy milyen lehet József arca, akkor ott van a pusztában, megy, és akkor egyszer csak meglátja az ő testvérét, ott messze valahol. Na, miért lehetett az arca? Örült. Végre. Azt tudta, hogy hol keressem őket, de végre megtaláltam őket a pusztában. És akkor közben a testvérek mit gondoltak? Hát, hol az a út? dobjuk már bele. Hát, hogy, és akkor mi lehetett az arca, amikor azzal szembesül, hogy a testvérei gyakorlatilag megölik, kisebbizik. Harckon meleg. Tehát ez a, ugye, hogy belegondoltak abban a megdöbbenésben, igaz? Tehát, hogy a legjobbra számít valaki hosszú utó után, hogy végre találkozok az én testvéreimmel, ezek már megölik. Hát mert hogy túlélt, az egy csoda. De nem, ő meghalt volna a kútban. Mert azért az volt a szándék is, hogy meghalljon. És hát ez is egy bölcs. Vannak, amikor itt szakadék a másik fordításban, amikor az ember élete egy pillanat alatt belekerül egy szakadékba. A bölcsben le lehet menni, meg föl lehet jönni, de a szakadék az úgy jön. Uff, beszakad az ember, egy nem várt esemény, egy nem várt dolog, és akkor egyszer csak ott van az ember lent. Hát és mi történt Józsefkel? A völgyben ki lett húzva a kútból, és hát Isten vele volt ott is. Tehát, hogy amikor lekerült ebbe a mélységbe. Hát erre gondoljunk azért, nagyon könnyen völgybe kerülhet az életünk, nagyon könnyen leeshetünk, nagyon könnyen szakadékba kerülhetünk, de Isten ott van velünk. Hogy akármi is történik, 2025-ös esztendő, hogyha nézzük így a híreket, már a kezdet sem volt olyan jó, hát kívánok még el, hogy Istent megbízzuk, bármi is lesz. Ha völgyek jönnek, akkor is. De aztán a következő kérdés, hogy minden hegyet hordjanak el. Hát a völgy az a csüggedés, az a kilátástalanság, a hegy pedig az egó. Vagy ez nekem. Ezt meg tudom csinálni. Nem, nincs szükségem senkire, nincs szükségem másra. Egyedül. Úr, de nem, egyez. Én jobb vagyok másoknál. És ezek a hegyek, amikor nem látjuk Jézust, mert ott vannak a hegyek. Igaz, amikor az embereket látjuk csak, amikor eltakarják. Amikor nyilván Isten embereket akar használni, de amikor teljesen átteszi a helyét az ember Jézusnak. Amikor valaki ránéz egy hívőre, és mit lát? Az embert. És nem látja Jézust. Jó, kéne, hogy legyen. A hegyek eltakarják, hogy valaki büszke az alázatosságára, igaz? Tehát, hogy büszkeség, gyűg, amikor hát így föl lehet ebbe is kerekedni. Amikor van az a bibliai példa, hogy a farizeus és a vámszedő példája, és akkor mondja, mit mond a farizeus, hogy hálátodok, hogy nem vagyok olyan, mint mások, meg ez itt mellettem. Hálát ad. Hálaadás van a szívén. Hálát ad, hogy nem vagyok olyan, mint ez a senki, vámszedő. Hát. És a másik imádság mi ez, hogy nem a farizeussal néz, hanem Isten, hogy könyörülj rajtam. Légy érve most nekem bűnösnek. Tehát nem jobb imádság ez, hogy én itt vagyok, bűnös vagyok, könyörülj meg rajtam. És azt mondja az ige, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Hogy ez egy hegy, amiket el kell hordani az újból. Amikor Péter apostol a Bibliában azt mondja, hogy ő is hogy magabiztos lett egy időszakában az életében, ha mindenki el is hagy, én nem. Én biztos, hogy nem hagylak el téged. Hogy nem tudom, hogy volt-e már nektek olyan, hogy úgy érzetek, hogy a tudás birtokába vagytok, hogy hát ezt tudom. És ez nagyon sokszor akkor van, amikor az ember nagyon picit tud valamiről. De amikor már egyre többet tud, akkor rájön, hogy még mit nem tud. De amikor nagyon picit tud, akkor ez megy. Hát én egyszer éreztem így, amikor, vagy lehet, hogy többször, de így most emlékszem, amikor a főiskolán az első évek vége volt, én azt hittem, hogy én értem a világosságot. Világosság, hogy hú, birtokában vagyok. És az egész addig tartott, amíg el nem kezdődött a második év. És utána én semmit nem tudok. Tehát ez az érzés, hogy még a mai napig ott van bennem, hogy először, hogy tudom, aztán nem tudom. És most már 30 év után, hogy honnan mit tudok. És nagyon sokkal több az, amit nem tudok, és azt próbálom, hogy különbséget tenni a között, amit tudok, meg amit nem tudok. Ez se egyszerű sokszor. És na, Péter ott volt, és azt mondja, hogy én tudi, hogy követlek téged. És akkor mit mond az Isten, hogy hogy a kakas meg nem szúrral, kétszer megszúrhatál, vagy háromszor tagadsz meg engem. Hát az is egy magas hegy volt, aztán utána tudjuk, hogy Pétert meg kellett dolgozni az Úr Jézusnak, és akkor dolgozott az ő szívén, akkor tényleg ez a hegy az el lett fordva. Szeretsz engem. És akkor azt mondja, hogy tudod, hogy szeretlek, Uram. És gyakorlatilag úgy dolgozta meg Jézus az ő szívét, hogy Péter látott be mindent, és nem megalázta, hanem fölemelte, de mégis rámutatott az ő hibájára. Amikor ezek a hegyek lebomlanak, le elhordjuk, akkor nem kevesebb bekeszünk, hanem szabadok. Hát adja az ő ezt a szabadságot. Aztán a következő út, a görbe út legyen egyenessé. Hát amikor kettős életet élünk, amikor úgy tűnik, hogy ez van, de más van. Amikor mondjuk fölteszünk valamit internetre, most ez a divat, hogy Instára, mosolygós kép, és akkor belül meg mondjuk szorongás van, hogy veszekedés a családban, vagy bármi más, hogy kiteszünk bibliai részeket, hogy az Úr szeret, vagy valami hasonlót, és akkor ott vannak a másik oldal, a titkos bűnök, a életünkben, amivel nem akarunk, hogy belelássanak. Amikor van egy kirakat, és az meg a kirakat más tudat, mint a valóság. Ez egy görbe út. Akkor Jákob fiai, amikor most az ő oldalukról nézzük meg, hát azért egy nagyon görbe útat jártak be. Amikor kigondolták magát ezt a gyilkosságot. Maga az irítség, amikor megfogant a szívükben, hogy ott az én öcsénk, hogy apánk jobban szereti őt, hát öljük meg. De egyet volna jött ez a gondolat. Aztán utána gyakorlatilag egész életük egy ilyen görbe út volt. Magyarázkodni kellett az apjuknak, hazudni kellett, látott, hogy megölt egy vadállat, a testvére és a fiadnak a kabátja, köntöse, látott, hogy megölte, tehát jött a gyilkosság, hazugság, azt az önvád, és amikor később József szembesítette őket, hát mennyi terelte? Nagyon sok, szerintem egy olyan 20 év. Nagyon sok idő eltelt. Tehát, hogy nagyon sok idő, és addig emésztette őket, hogy mit tettünk a mi testvérünkkel. És amikor József meg gyakorlatilag Isten által megkönnyörült rajtuk, akkor utána tudott felszabadulni az ő szívük. Akkor tudott kiegyenesedni. Az út vége egyenes lett, de az a görbeség az nagyon sokáig tartott. Hát volt egy hasonló történet még a Bibliában, amikor Dávidnak az életében, amikor a királyokhoz szoktak menni, csatához szoktak menni, és akkor fölment a várfalra, hogy kicsit megpihenek, akkor neki le kellett volna dolgozni az ellenséget, és mit látott ott a föld? Hát a kísértést, két lábon járva, becsavét, és milyen görbúrba keveredett, így hirtelen. Csak azért, mert nem ott volt, ahol lennie kellett, találkozott a kísértéssel, meglátta, parázdálkodott, és itt még nincs vége. Ez a csalafintaság, hogy megtervezett egy gyilkosságot. megölette a férjét, és nagyon körbefogta. És mindent elrendezett, hogy senki ne tudja. Hát, hogyha ma történne valami hasonló, hát mit mondanák rá? A szemét állat, nem? Tehát, amikor ez történik, hogy valakit megcsalnak, most nem divat megölni a másikat, de mondjuk ki sem viszi teljesen. És amikor ott marad egyedül, elviszi a asszony tőle valaki, és akkor hát micsoda dolog ez? És Dávid azt mondta, hogy titokban maradt. Nem tudja senki. Azt egyszer csak jön a profita, és akkor elmondja ezt a dolgot, rávilágít, tehát ő is elmondja, Dávid saját maga felett mond ítéletet, és akkor azt mondja az ige, hogy mit érdemel az a bűnös, igaz, aki ezt tette, hát mit érdemel, hát halált. És na akkor Dávid azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. Az itt lett egyenesen az ő élete. Amikor egy görgőutat járt be, Isten lehajolt hozzá, szólt, és akkor kiegyenesedett a görgbe. Hát Dávid élet is idejére jött. Gondolkoztatok, hogy nekünk vannak görgőutaink, hogyha vannak, akkor milyen görgőutak vannak. És akkor a következő út az a göröngyös út. És a göröngyös út simává lett. Hát a hegy az nagy hegy, a völgy az nagy völgy, a görbe az nagy görbesség, hát a göröngy az milyen? Sok göröngy. Sok göröngy. Amikor voltunk Párizson, ott volt ilyen kövekkel volt kirakva az út. Hát nem volt sáros. De a kocsi így ment, hogy tehát nagyon nehezen tudtunk menni. Mert minden egyes görönynél megéreztük, hogy itt egy görönny van. Amikor így döcög az ember élete. Így próbál menni, de itt egy görönny, ott egy görönny, itt egy görönny, ott egy görönny. És amikor vannak úgymond az a sok-sok apróság, megsértettek, tartogatom magam, sebeket hordozok, régen volt ez. Amikor a keserűség ott van bennem, amikor pici szurkapiszka, pici undogság, pici beszólás, pici irítség, sok-sok görögy. És ezek megkeserítik az ember életét. Hogy azt mondja az Úr, hogy mit lehet ezekkel tenni? A göröngyös utat simává tenni. És hogy lehet megtisztulni? El kell hordani a göröngyöket. Mindegyiket egyesével odavinni Jézus Krisztus elé, Uram, bocsáss meg ezt a kis undogságot, bocsáss meg ezt a kis irítséget, és van a... gyors akartam mondani... besekerül. Amikor... bújfa lett, eszembe jutott. Amikor... nem teszem be a történet, de ott is a mesekönyvben is vannak ilyen részek, amikor gyakorlatilag ezek a pici, ja igen, a kis oroszlánból nagy oroszlán lesz, és a nagy oroszlánok ölnek. Amikor a pici dolgok nagyjá válnak, és ezek a nagyok utána már félelmetesek lesznek. Amikor a pici dolgok ott vannak, akkor még sokszor aranyosak, sokszor úgymond egy kicsit hamisak. De kicsit aranyos kis gyerek is, komisz, igaz? Tehát milyen szavakat szoktunk használni, amikor még a kicsi dolgok vannak. És amikor ezek felnövekednek, amikor már a komiszból a csaló lesz, a nagy zsivány, vagy a betörő, amikor a kis kelleti magát, egy picikét, és amikor utána már nagykorában is ezt teszi, csak már sokkal komolyabban. Tehát amikor pici dolgok felnőnek, akkor azzal már nagyon nehéz bánni, nagyon nehéz legyőzni őket. Hát a göröngyöket sokkal könnyebb elhordani az útból, mint nagy köveket, vagy nagy hegyeket, vagy nagy völgyeket betölteni. És ha meglátja minden halandó az Isten szabadítása, hát ez lényeg, hogy kilátja Isten, hogy minden halandó.
mindenki egyen-egyenként meglátja Isten szabadítását. Meg tud szabadítani bennünket Isten függőségeinkből. Meg tud szabadítani bennünket saját magunktól, a saját énünktől, a bűneitől. Isten az, aki be tudja tölteni a völgyeket, és Isten segítséget tudjuk betölteni a völgyeket, le tudjuk rombolni a hegyeket, és a göröngyöst simává tudjuk tenni, és a görbét pedig egyenessé. Most az a kérdés, hogy van az életünkben ilyen? Van-e ami völgy, van-e csüggedés, van-e szorongás, van-e hegy, van-e büszkeség, van-e minden büszkék vagyunk, van-e görbe, nem akarunk, hogy lássák, ami hamisság, van-e göröngy, az a sok-sok apróság, gondolkozzunk el ezen. És hogyha van, akkor is az, aki tud ebből szabadítást adni, szabadulást adni. Hát ő kész, hogy megváltoztassa az életünket. Ez most mi vár ránk ebben a 25-ös évben? 26-os évben, már 25-ös, igen. Tegnap is voltunk egy előadáson, és 25-ben játszották azt az előadást, és 25-ös úgy végződött, hogy a dátumok mentek, és eljutott egész 2025-ig, de már 2026, majd át kell írni a hogy hívják ezt? Hát lehet volna eltartani. Át kell formálni egy kicsit. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben az évben mi vár ránk, meg a jövő évben mi vár ránk, ezt igazából senki nem tudja. Nem tudjuk. Tehát személy szerint mi vár ránk? Mi vár ránk a családunkban, mi vár ránk a gyülekezetben, az országban, vagy a világon, mert most ilyen nagy felújulás van mindenféle. De egyet tudhatunk, hogyha az Úrban bízunk, akkor át tud segíteni. Nehézségeken, völgyeken, hegyeken, hát adja az Úr, hogy ez így lesse. Ámen.